Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig közelebb a matematikához. Orvosnak készült, de végül a matematikánál kötött ki. Munkássága olyan eredményeket hozott, amiért Abel-díjjal tüntették ki. Szemerédi Endre Abel-díjas matematikussal, a Hunrenrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet emeritus professzorával Olá Andrea beszélget.
A kívülálló azt gondolhatja, van abban valami misztikus, ahogyan új és új kérdések merülnek fel egy tudós fejében, egy ilyen elvont területről, ezért is folytatom ezzel az interjút.
Sokat sétáltam, most már nem, mert most csak ide az Erkélyre megyek kisétálni, de hát annak idején naponta, hogy a Szúnyog-szigeten végig sétáltam, oda-vissza egész a vasúti összekötő hídig, sőt egy kicsit túl is, az 6 kilométer minimum, és azt majdnem minden nap 6 kilométer sétáltam, és séta közben gondolkoztam. Aztán néha a Dunaparton is, ott a Szent István Park környékén, ott is sétáltam, nagyon szerettem sétálni, és igazán akkor tudtam gondolkozni.
De akkor már egy meglévő problémán.
Igen, hogyne. Hát az hosszú ideig eltartott. Ritkán adtam föl azonnal a problémákat, hanem gondolkoztam rajta, nem ment, eltettem, és utána visszatértem, és így tovább. És hát a legtöbbnél persze sikertelen volt, de hát mégis szerettem ezt csinálni. Most is ezt csinálom, hogy néha visszatérek azokra a problémákra, amik akkor sem mentek, és most meg valószínű még kevésbé fog már. De úgy szeretek azon egy kicsit elmérkedni.
Mondd egy példát, hogy most mi gondolkodik, vagy mi az, ami foglalkoztatja? Hát,
most a geometriában a legegyszerűbben megfogalmazott probléma, sajnos egy kicsit technikai, az úgynevezett Hebron problémán gondolkozom, ami valami olyasmi, hogy ha az egységnézetbe n pontot megadunk, akkor mekkora a legkisebb területű háromszög. És az én kérdésem, és ott már eredmények vannak, amik elég komoly módszereket igényelnek, már részeredmények vannak, a teljes megoldás még nincs, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mekkora, hanem csak, hogy biztos, hogy van ennél kisebb területű, de az még nem elég kicsi. Ugye a Hebron azt sejtette, ha n pontunk van, akkor 1/n négyzetnél kisebb területű háromszög van. Azt még 20-30 évvel ezelőtt munkatársaim, a Komlós János és Ajtai Miklossal megcáfoltuk, de hát az 20-as, sőt inkább már 40 évvel ezelőtt, de és azóta sincs négyszögre semmi, tehát nem tudjuk, hogy van egy olyan kis területű négyszög. Hát 1/n persze van kisebb, csak hogy annál lényegesen kisebb. Most ezen gondolkozom, de valahogy érzem, hogy ez nem fog menni, de úgy ez azért nem jelenti azt, hogy nem gondolkozom rajta. De hát igen, messzire vagyok attól, hogy valamit is ezen a területen elérjek. De ezt a problémát másoknak is mondom, tehát ha nem is tudom, talán fél éve az intézetbe előadást tartottam, és ezt a problémát, ez az egyik kedvenc problémám, megemlítem. És azt hiszem, hogy azóta se született semmi. Persze lehet, hogy senki se gondolkozik rajta, ezt nem tudom.
Mi történt az egyetem után? Ugye az előbb bejöttünk, és mondta, hogy ön jól bírja a hideget, bejöttünk a hűvösből. Moszkvába mi vezette, és mi tartotta ott 3 évig?
Az vezetett Moszkvába, hogy én tudtam, hogy a matematikai ismereteim hiányosak, és jó lenne tényleg tanulni, és valami újjal megismerkedni, és azért kimentem, aspiráns voltam kinn, ami azt jelenti, hogy 3 évig kellett tanulni, és utána egy disszertációt benyújtani, és azt, ha elfogadták, akkor a kandidátusi címet ezek után megkapta, aki ezen a tortúrán keresztül ment, és azért mentem Moszkvába, azt hittem, hogy ott sokat fogok tanulni. Meg is volt a lehetősége, minden héten részt kellett venni az úgynevezett Gelfand szemináriumon, ahol a legnagyobb orosz matematikusok voltak jelen. Tehát én szorongva ültem oda le, hát tudtam, hogy kik ők. Hát ott együtt látni Oroszország abban az időben még, hogy a Szovjetuniónak a legnagyobb matematikusait, és akkor azok ott láttam, hogy tevékenyen részt vesznek. Valaki többnyire Gelfand professzor úr ott a táblánál mondott valamit, és akkor én meg sem mertem volna mukkani, de ezek oda mentek, kivették a kezéből a krétát, és mondták neki, hát ez nem úgy van, hanem most akkor fölírom professzor úrnak, hogy ez hogy is van. És hát én megdöbbentem, hát hogy mer valaki a Gelfandnak ellent mondani. De volt ilyen, hát aztán ezek között jó néhány filcmedálas lett, nagy matematikus, hát akkor még gyerekek volt, aki idősebb volt a majdnem minden orosz mostani nagy matematikusnál, Szerzsó Zsagelfan, Margulis, Novikov, de ők mind sokkal fiatalabbak mindén, és már akkor óriási matematikus. De emlékszem, hogy engem kiadtak a Szerzsó Bernsteinnek, hogy ő volt a tanárom. Másodikos egyetemista volt, én meg már akkor mennyi, 28 éves voltam. Hát körülbelül ezek voltak az erőviszonyok. Hát ő mindent tudtak. Az azért fantasztikus volt, hogy együtt láttam ezeket a nagy matematikusokat vitatkozni, hogy kell hozzányúlni a matematikához. Az, hogy azt ott láttam, anélkül, hogy igazán értettem volna.
Ekkor már kialakult önben, amikor Moszkvában volt, hogy elméleti matematikus lesz, vagy hogy ez az irány meg lesz, ez egy elhatározás volt?
Én szerettem volna, nem alkalmazott, mert akkor volt elméleti matematikus, alkalmazott matematikus, szerencsétlen megkülönböztetés, mert ezek ugye sokszor összeérnek. Én nagyon örültem volna neki, hogyha valaminek a alkalmazásra, esetleg egy tételnek, vagy egy módszernek, annak én nagyon-nagyon örültem volna. Én nem olyan elméleti matematikus voltam, aki azt mondja, hogy az alkalmazás az nem, hát az nem a mindunk. Van sok olyan elméleti matematikus, aki azt mondja, hogy nem híresek is. Sok-sok ilyen volt, aki azt mondja, nem csak elméleti matematikát csinálok. Sőt, volt olyan is, aki azt mondta, hogy ha a tételét alkalmazni fogják, akkor a tételével a bizonyításban megtalálja a hibát. Nem sok egyébként, azért az általános felfogás az azért az, hogy az rendkívül jó, hogyha, és szinte mindenki örül annak, hát hogyha valamilyen eredményet alkalmazzák is az úgynevezett való életbe, hát az csodálatos dolog.
És akkor Moszkva után hazajött Budapestre, a Rényibe?
Igen, aztán kimentünk később, 89-ben Amerikába, csak anyagi okok miatt, mert a Rényi Intézetnél nincs jobb hely matematikával foglalkozni. Legalábbis azoknak, akik azzal a területtel foglalkoztak, amivel én. Hát,
de miért nincs jobb hely?
A Rényi, hát abban az időben, hogy a diszkrét matematika valószínű, az Erdős professzor úr hatás alatt az akkor az egy komoly érdeklődés kiváltó terület volt, és sokan foglalkoztak is ezzel. Manapság már sokkal több területen van nagyon nagy matematikus, aki a Rényi Intézetben dolgozik. Most a sokkal sokrétűbb, mint 40 évvel ezelőtt. Hát legalábbis én úgy látom.
Említette, hogy akkor Amerikába mentek családdal, és akkor Stanford és a Rutgers Egyetem, ugye? Igen. Ez mit hozott?
Megélhetést.
Megélhetést.
Tulajdonképpen azt a matematikát itt is Rényi Intézetnél nincs jobb hely. Azon a területen, amin én dolgoztam, tehát nem hiszem, hogy ugyanazt nem tudtam volna a Rényi Intézetbe csinálni. Ilyen szempontból nem hozott semmit, de anyagi szempontból viszont igen. Meg valamennyire megtanultam angolul, meg világot láttam, de semmi több. A Rényi Intézetnél nincs jobb hely számomra, a matematika műveléséhez. Most már sokkal többfélével foglalkoznak a Rényi Intézet, de akkor elsősorban azt hiszem az Erdős Pál hatására akkor valahogy ez a diszkrét matematika az egy ilyen központi terület volt, és sokan foglalkoztak vele. Most azért már változott ez, hát ugye Stipsit András is, ugye az igazgató differenciál topológiával, tehát egész más, meg a legtöbb matematikus. És akkor a Rényi Intézetnél még az is ugye fontos, hogy rendkívül sok diák jön, aki ugye posztdok, tehát akik már doktorátus után vannak, és akkor ott együtt dolgoznak a komoly nagy matematikusokkal, és egymás között is. Nagyon-nagyon sok diák van a Rényi Intézetben. Az én időmben ez nem volt. Nagyon örülök neki, hogy ez most így van.
75 éves a Rényi Intézet most, ugye most ünnepelt néhány napja, és tulajdonképpen a magyar matematika virágkora. És
például a valószínűségi számítási iskolát azt a Rényi, az, aki elindította, a Rényi nélkül valószínű nem lett volna. És sok minden más. Hát a Rényi Alfred akkor óriási szerepe volt szinte minden területen. Egyébként csodálatosan írt is, tehát az ő eszéjét elolvasni, hát az külön élvezet, tehát elképesztő képességekkel rendelkező valaki volt szinte minden területen. Óriási matematikus volt, azon kívül meg minden más. Tehát alapvető szerepe volt persze, hogy nem véletlenül hívják Rényi Intézetnek. Én nagyon nagy csodálója voltam, és hát vagyok is Rényi Alfred professzor úrnak.
Amikor Amerikában tanított, akkor eszébe jutott mondjuk Turán Pál vagy mások, akiket tanítani látott. Ez most csak azért érdekel, mert sokat beszélünk a matematikusokkal arról, hogy mondják, hogy sok esetben nem ők hoztak valamit azokból az évekből, hanem ők mutatták meg az amerikaiaknak, hogy a magyarok hogyan gondolkodnak.
Mindenfajta matematikus volt ott is. Én nem éreztem azt, hogy van külön ilyen, hogy magyar, hogy ez csak a mi sajátunk. Az biztos, hogy annak idején a diszkrét matematika Magyarországon erős volt, tehát központi szerepe volt, mint most. Hát most azért szerencsére sok minden mással is foglalkoznak, abban az időben is. Hát azért nagyságú Turán professzor, ő nem kombinatorikával foglalkozott, hanem ugye analitikus számelméletben voltak neki elévülhetetlen érdemei analízisbe, de hát ugye Rényi professzor is azért sok minden mást is, mindenki Rédei professzor, sorolhatnám. Azért nem egészen csak az volt, hogy csak kombinatórika, sőt, de Erdős professzornak óriási hatása volt, tehát akkor, amikor ő elkezdett hazajárni, akkor körülötte kialakult egy iskola.
És akkor ön, amikor tanított, akkor volt ilyen mintakövetés?
Követtem volna Turán professzorot, ő nekem a példaképen, mint matematikus is, meg mint előadó, őt próbáltam utánozni, hát amennyire sikerült, igen, de nagyon lelkiismeretes voltam, de nem hiszem, hogy jó előadó voltam. De lehet, hogy ez ott kint nyelvi nehézség is volt, és azon kívül talán nem volt ez. Meg a képesség, például a Panni, a feleségem, ő kitűnő tanár, 50 év után is visszajárnak hozzá a régi diákjai, gyakran találkoznak, hát 50 év nagyon nagy idő, és mégis, hát nekem 50 évvel ezelőtti diák fogalma sincs, meg nekem se, hogy velük mit történt. Ja, egyébként néhányan, akik nem 50 éve, hanem 20 évvel ezelőtt voltak a diákaim, azokkal még van kapcsolatom, annak ellen, hogy külföldön van jó néhány.
Megkérdeztetem, hogy az a probléma, ami végül az Ávendíjat hozta, vagy az is, az hogyan jutott eszébe? Tehát, hogy mikor kezdett el vele foglalkozni, mennyi idő dolgozott vele?
Körülbelül egyetem elvégzése után gondolkoztam egy speciális eseten, és néhány év eltelt, és megoldottam, és utána félretettem, és akkor nem is tudom, jó néhány évvel később tértem vissza hozzá, és hát nem máról hónapra ment, hanem nagyon sok sikertelen kísérlet után sikerült megoldanom a számtani sorozatra vonatkozó speciális kérdést. Nem tudom. Hát az Ábeli az szerencs, az mindenki másnak is. Az, hogy éppen valaki kapta ebbe az esetben, abban az évben én, az egy szerencse kérdése volt. Tehát én nem tudom, a bizottság éppen olyan összetételű volt, az is számít egyébként. Azt hiszem, hogy a végső soron az Ábel díjat egy öttagú bizottság ugye összeül, és ők döntenek. Abból kettő talán az Európai Matematikai Társulat delegál, kettőt pedig a világ, nem tudom pontosan, hogy hívják, matematikai társulat, és egy mindig Norvég, a főnök, de hát az szól legkevésbé vele, hanem a másik négy igazából a specialista. És vitatkoznak, több összejövetelük van, és akkor a végén persze döntenek. De meggyőződésem, hogy ez részben szerencse kérdése is, meg egy kicsit az is, hogy a bizottságban levő tagoknak milyen az ízlése, hogy milyen fajta matematikát szeretnek, és nem feltétlen az a legjobb, hanem ők ezt szeretik.
De ilyenkor, amikor az Ábel-díjat adják, akkor a teljes munkásságot figyelembe veszik, vagy egy adott probléma megoldása abban az időszakban, akár abban az évben nagyon fontos valamiért, és úgy kerül reflektorfénybe az a kutató.
A kettő együtt, azt hiszem, de nekem nem mondták meg, hogy... De úgy érzem, hogy a kettő együtt. Gondolom, hogyha valami óriási eredményt valaki elér, mondjuk fel a sejtés meg, akkor automatikusan minimum, hogy megkapja az Ábel-díjat. De úgy általában a kettő együtt az életmű és a esetleges úgynevezett nagy eredmény. Nem tudom, hogy döntenek. Annak ellenére, hogy néhányat ismerek, nyilvános a végén, hogy melyik az öttagú bizottság neve, én úgy tudom, az nyilvános. Nem rögtön, de amikor kihirdetik az Ábel-díjat, azt hiszem, hogy akkor már tudjuk, hogy ki volt az az öt személy.
Megváltoztatta bármiképpen az ön életét az Ábel-díj? Mondjuk nyilván a figyelem az nagyobb volt, mint korábban, tehát akár a sajtófigyelem, de hogy egyébként?
Ez már úgy néhány hétig volt ez a sajtófigyelem, és az szerencsére lecsengett. Tehát volt, összehívták az újságírókat az akadémián, és akkor ott tették fel a kérdéseket. Tehát addig úgy volt, hogy naponta kérdezősködtek újságírók, de akkor szerencsére az akadémián ott volt egy nagyon ügyes valaki, aki ezért felelt, és akkor azt mondta, hogy akkor egy terembe jöjjön köz, és akkor azt kérdeznek tőlem, amit akarnak, de csak ott, hogy ne állandóan zavarjanak. De nem zavartak egyébként, de hamar lecsengett szerencsére.
Uh-huh. Az mennyiben számít, hogy egy Abedi után arra a kutatóra jobban figyel a tudományos világ, és esetleg az ő általa megoldott problémát, azt tovább viszik, hogy ez önnek mennyire fontos, hogy amire ön rájött, az egyszerűen átszivárog más matematikai területekre.
Az független az Abelitől minden matematikusnak gondolom fontos, hogyha a munkáját esetleg máshol is alkalmazzák, mások is foglalkoznak vele, ez teljesen független az Abelitől. Valószínű persze, hogy az Abeldi az segít ilyen szempontból, hogy azokon a problémákon, vagy amiért az illető az Abel-díjat kapta, talán inkább elkezdenek foglalkozni. Tehát az valószínűleg egy nagyon kis szűk kör a matematikusoknak. A legtöbb matematikus nem befolyásolja ez, hogy most erről a területről valaki Abel-díjat kapott, de ez csak az én véleményem. De majdnem, hogy foghatni mernék rá, hogy ez a többi véleményem nem is annyira volt helyes, de ez igen, nem befolyásol senkit, vagy nagyon kevés ember. Nem azért dolgoznak, hogy Abel-díjat kapjanak, hanem egyszerűen tetszik nekik a probléma, és így tovább a terület, azt szeretnék fejleszteni, és ha kapnak Abel-díjat, tehát az szerencse, az jó, persze jó. De nem hiszem, hogy ez vezérelni az embereket, és ilyen hatással is sokkal kisebb, mint a Nobel-díj. Hát persze a Nobel-díj az más, mint az Abel-díj. Tehát tulajdonképpen hát a Nobel-t azt mindenki ismeri. Hát, hogy nem tudom, hogyha az Abel nevét valaki említi, akkor a legtöbb embernek a Cain jut eszébe. Hát, nem az Abel. Nagyon kevesen tudják, hogy ki volt az Abel, mint matematikus. Holott óriási szerepe volt persze az akkori matematika különböző területén fantasztikus dolgokat művelt, és sajnos nagyon fiatalon halt meg. Ugye 30 évese volt, talán 27. De nem hiszem, hogy akkora hatása van, mint egy Nobel, már ilyen értelemben, hogy akkor elkezdenek azon a területen dolgozni az emberek.
Közfelfogás szerint azért az Abel-díj az a matematikai Nobel-díjnak megfelelő értékű, és ugye ön 2012-ben kapta ezt meg, váratlanul ez megtörténik, és akkor lehet-e motiváló, vagy hogy jön új probléma?
Engem egyáltalán nem befolyásolt, tehát nagyon jó volt, tehát persze nagyon örültem neki, meg a család nagyon örült, meg. De úgy konkrétan a matematikai tevékenységemet egyáltalán nem befolyásolta. Hát az úgy szépen úgy megy lefele, hát ahogy öregszem, hát ez így van. De az Abel-díj az nem befolyásolt ilyen szempontból.
Most eszembe jutott, hogy az édesapja orvosnak szánta, de milyen jó, hogy matematikus lett.
Igen, hát előre megmondtuk volna, korán meghalt.
Mindig kérdezik önt a fociról, tudom.
Mostanában nem követem.
Nem?
Nem igazán követem már úgy, mert én nekem a nagy kedvenceim azok már nem játszanak, néhányan meg is haltak. De azért néha megnézem, de például képtelen vagyok a 90 percet a tévé előtt. Nézem, akkor elsétálok, de hát a nagy kedvenceim már nem játszanak. Legalábbis nem Európában. Majdnem mindenkinek ugyanez a kettő a kedvence. Tehát én ezzel nem árulok el titkot, hogy a Messi és a Ronaldo. Tehát nem tudom, 100 ilyen szurkolót megkérdezem. Még akkor is, ha személyesen nem szeretik őket. De a játékukat igen, én is.
Ugye eljutottunk az amerikai időszakig, aztán hazajött. Amerikában az algoritmus elméletet tanított,
igen.
Ugye?
Igen.
És akkor ez egy fejlődő irány volt.
Igen. Akkor valahogy nem volt a matematika területén egy ilyen központi szerepet játszó rész, de manapság hát valószínű a számítógép miatt, szóval most egyszerűen egy nagyon-nagyon komoly terület, nem tudom, hogy kell ezt mondani, számítógép tudomány, vagy hát Amerikában a computer science, még ha rosszul is ejtem ezt ki, és ez óriási terület lett. Hát, jó, hát ugye különösen most, hogy a mesterséges intelligencia, szóval most központi szerepe van ennek a területnek. Annak idején, a legelején egy kicsit lenézett is volt. Ez egyébként igaz a kombinatórikára is. Kicsit úgy érezte az ember, hogy az nem igazi matematika. De hát ez drasztikusan megváltozott. Az is igaz volt, hogy más területen levő problémák vagy elméletek, ez olyan kombinatórikus jellegű okoskodás, vagy valami ilyesmi kellett, tehát valahogy így összefüggött sok minden sok mindennel, és hát a legdöntőbb az, hogy a számítógépek megjelentek, és hát azok, ahol már ez tartanak. Hát ahhoz algoritmusok kellenek, és ahhoz viszont nagyon mély matematika, hogy hatásos algoritmusokat konstruáljunk. És azért most komolyan rendkívüli módon alkalmazott tudomány is lett, ami korábban nem volt. És ennek örülök, hogy alkalmazott matematika is, a kombinatórika legalábbis én úgy látom, és azt hiszem, hogy nem sokat tévedek ebben. Egyébként a Műszaki Egyetemen, hát hadd is ekedjek el ezzel, hogy ott kaptam, na most milyen professzor vagyok, Neumann professzor, és alkalmazások, én nem is tudtam, hogy milyen alkalmazások, és a Műszaki Egyetemen egy kicsit tanítják is azokat az eredményeket, meg módszeren engem nagyon meglepett, hát persze nem nagyon, csak egy kicsit, de hogy egyáltalán egy Műszaki Egyetemen szóba került bármi is, ami valamennyire is a munkásságomhoz köthető, annak nagyon-nagyon örülök.
Erdős Pára és Turán Pára visszatérve, az ő sejtésük bizonyítása volt a regularitási lemma. Hallgatókra gondolok, hogy értsék, hogy ez mi. El lehet mondani laikus emberek számára is felfogható módon?
Sajnos néhány definíció kell. Az valami olyasmi, hogyha van valami objektumunk, jelen esetben a gráf, akkor annak egy nagy részében egy struktúrát találunk. És az, hogy mi az, hogy struktúra, az változik, és lényegben ez a regulátor azért reguláris, mert hogy struktúra nem az egészben, hanem valami nagy részében van. Tehát azóta sokkal élesebb eredmények születtek ezen a területen. Többek között ugye magyar, ugye Lovász László munkásságának köszönhetően másoknak is, de hát ő az, aki igazán viszi előre a dát, sok minden más területen is. De valahogy ez úgy tovább fejlődik, és mások is foglalkoznak, fejlesztik. Én már követni se tudom. De örülök neki, hogy valamennyire onnan indult.
Végül is ennek a Közelebb a matematikához című műsornak az egyik nagy hozadéka szerintem, hogy a hallgatóink megérthetik, hogy mi a szépség a matematikában. Sokféleképpen fogalmazzák meg ezt a matematikusok, és hát muszáj öntől is megkérdeznem, hogy ön miben látja a szépségét.
Nem tudom, mert hogy egyébként se tudják megfogalmazni, hogy mi az a szépség, mindenkinek egy kicsit más. Azért valamennyire egyetértünk. Az a szépség a matematikában, hogy hát mond valamit valamiről, és szépen mondja, valahogy úgy esztétikus is, nem száraz. Egy nagyon kicsit olyan, mint a zene, hogy van benne ugye, ritmus, hogy van benne sok minden, amit nem tudok megfogalmazni. Szerintem szép, és még mielőtt a matematikát, mert néha temetik, hogy azért az egy ilyen szórakozás, vagy valami ilyesmi, nagyon hasznos is. Tehát valahogy a matematikának megvan az a tulajdonsága, nem egyedülálló tudományág, aminek ez van, hogy vannak mostani eredmények, és aztán az 20 év múlva kerülnek igazi alkalmazásra. Matematikában mindenképpen megvan ez, hogy amit akkor teljesen elméleti eredménynek és a világtól mondjuk így elrugaszkodott dolognak tekintettünk, az mostan széleskörű alkalmazásra talál.
Nagyon sokat beszélnek arról, hogy milyen kár, hogy az emberek idegenkednek a matematikától, és most mondta ön is, hogy komolytalannak gondolják akár így a jövő szempontjából, de hát minél közelebb kerülne hozzá az átlagember is, szerintem annál fontosabb lenne a szerepe, nem?
Az mindenképpen, de a tanítás szempontjából is, tehát azt hiszem, hogy a matematika egyik azoknak a tárgyaknak, remélem szerint, leginkább az a tárgy, amit az általános iskola, akik matematikát tanulnak, jól tanítják, akkor azok megtanulják azt, hogy mi az, hogy ugye gondolkozni, mi az, hogy egy állítás igaz, és igényük van, hogy ellenőrizzék, mint hogy ez a matematika természete. Más tudományágnak is, de a matematikával ez valahogy úgy látszik, én rossz szót is használok.
Érződik.
Érződik, így van, és ha ezt az igényt a gyerekek feléleszük, akkor az a nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon egyszerű matematikának is megvan ez a tulajdonsága. Hát kapjuk a házi feladatokat, mit kell csinálni? Meg kell oldani, mi alapján, ugye azt tudjuk, hogy egy jó egy megoldás, vagy nem, azért a diák el tudja dönteni, mielőtt beadja a megoldásokat, hogy azért ez jó volt, vagy itt valami azért nem egészen stimmel. És erre megtanít már, aki rögtön nem azt mondja, hogy hülye vagy, mert ez nagyon-nagyon szerencsétlen hozzáállás, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hülye vagyok a matematikához, és nem igaz, nem lenne hülye, hanem mondaná. És ez kialakult, és majdnem, hogy néha büszkén mondják nekem, most már nem kevés emberre találkozok, hogy hülye vagyok a matematikához, de úgy egyébként rendben vagyok. Nagyon kevés ember hülye a matematikához, ha nem úgy áll hozzám.
Szemerédi Endre Ábel-díjas matematikussal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet emeritus professzorával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak vele.